Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Nehezen és szomorúan kezdődik az év kulturális veszteséggel. Meghalt Ágoston Vilmos, esszéíró, író, a marosvásárhelyi és az erdélyi szellemi élet kiemelkedő személyisége, 75 éves volt. Törzsök Erikát, barátját, kollégáját, és azt hiszem mondhatom, ha illik ez egyáltalán Ágoston Vilmos személyiségéhez, harcos társát kértem meg arra, hogy idézzük fel az alakját, munkásságát, és emlékezzünk meg róla. Nehéz nap ez a mai, Erika. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyorsan vállaltad a beszélgetést, és arra kérlek, hogy akkor induljunk el Ágoston Vilmos életútján. Maradjon itt velünk.
Talán azzal a levél idézettel kezdeném, amit mint egy évvel ezelőtt kaptam tőle, amiben bejelentette a végzetes betegségét. Ezt a mondatot emelném ki. Remélem, halkan, és messzire megyek barátaimtól, hogy ne okozzak nekik nagy fájdalmat. Ez a mondat oly jellemző Vilkára, hogy még ebben az állapotában is ránk az itt maradókra gondolt. Gyakorlatilag megismerkedésünk első pillanatától kezdve ez a fajta érzékenység jellemezte. Ez hatotta át barátságunkat, az emberekhez való viszonyát, megfigyeléseit, filozofálását, esztéit, regényeit, pontosabban írását. Első utunkon, mikor Erdélybe mentünk, amikor már lazult Magyarországon is, a kádári diktatúra 1971-ben ismerkedtünk meg Ágoston Vilkával, Marosvásárhelyen, akkor nyáron határoztuk el többen itt Magyarországon, Táncos Gáborral, Bácskai Verával, Vásárhelyi Judittal, hogy nem halasztjuk tovább, elindulunk Erdélyben. Éppen volt útlevelem, és bizony ez a találkozás, ez az első találkozás egy életre szúrló volt, és mindjárt felejthetetlen. Megérkeztünk, ugye az utcáról beestünk hozzájuk, akkor a Rákóczi út egy szám alatt laktak a vár alján, a szüleivel, Davi első gyermeküket látta, Davi a felesége, és elkezdtünk beszélgetni, kicsit tartózkodóan, hiszen azért nem volt gyakori, hogy Magyarországról érkeznek emberek. Akkor még ez a magyarországi tarisznyások világa, Erdélyben pedig éppen a legrandább Ceausescu diktatúra kezdetének a még első szakaszában vagyunk, de már Vilka körül gyülekeznek a felhők. Ezzel együtt elkezdődött ez a beszélgetés valahol délután, és hát jó erdélyi szokás szerint ugye marasztalnak vacsorára. Mi pedig tudván, hogy azért még nagyobb a szegénység, nem akartuk ezt elfogadni. Mondtuk, hogy csak egy pillanatra kiugrunk vacsorázni a téren, hiszen nem messze volt tőlük a főtér, akkor több ilyen kis lehetőség volt, ahol kajálni lehetett. És valóban találtunk ott egy ilyen halsütődét. Majd visszamentünk, és egy megváltozott légkör fogadott. Valami olyan hihetetlen melegséggel az előző tartózkodáshoz, udvarias tartózkodáshoz képest, ami nagyon feltűnő volt. jóval később mesélte el, hogy az édesapját utánok küldte, hogy nézzék meg, hogy nem jelenteni megyünk-e. És mikor meglátta a mostata, hogy mi valóban két szerencsétlen magyarországi távok ajánlunk valamit, hát persze mondta a fiának, hogy ez a helyzet, és ettől kezdve ez a fajta hihetetlen meleg, befogadó, kedves barátság alakult ki. Aztán egész éjszaka bolyongtunk Marosvásárhelyen, tanította az első román mondatokat, hogy tudjunk beszélni majd, hogyha igazoltatnak bennünket, tudjuk mondani, hogy nem értünk románul. És aztán az az igazság, hogy úgy eléggé a fenekére néztünk egy üveg román rumnak, vagy kubai rummal, nem is emlékszem. Szóval ez egy életre szóló felütés volt.
Az ő tartózkodásának és félelmeinek azért volt oka, mondjuk el, hogy ez hányban volt, amikor ti találkoztatok először?
Mi 71-ben találkoztunk, és hát ahogy jeleztem is, ugye már akkor ő neki kemény tapasztalatai voltak a Securitatéval, amiről Magyarországon azért nekünk fogalmunk nem volt. Sejtettük, hogy gonosz dolgok történnek, de akkor még nem dugantuk be az igazi Randall diktatúra, de Vilkát és persze még néhány egyetemista társukat már Kolozsvárot elkezdték ugye figyelni, részben azért, mert hogy ő angol szakos lévén, és lévén, hogy tudott angolul, őt keresték meg olyanok, akik tájékozódni akartak arról, hogy Romániában mi a helyzet. Egy ilyen beszélgetését lehallgatván került igazán a Securitatének a nem csak a látóközé, hanem a karmai közé, mert akkor persze még nem ismertük ezeket a technikákat, hogy az asztal, ahol beszélgetsz a vendéglőbe, felett lévő lámpába volt beszerelve a lehallgató készülék, úgyhogy tökéletesen ezt a technikát már akkor akkor Romániában alkalmazta a Securitate. Vilkát az utcáról úgy tüntették el fél évre, hogy tulajdonképpen senki nem tudott róla semmit, és hát természetesen nem volt vádemelés, és soha nem lett aztán vádemelés, és soha nem volt ennek következtében tulajdonképpen lezárása sem ennek az ügynek. Hiszen ezekben a hónapokban aztán éjszaka lett hazaengedve, vagyis hát éjszaka engedték haza, hogy váltson ruhát, és természetesen az omerta rá már akkor is érvényes volt, hogy senkinek ne beszéljen arról, hogy hogy van ezt. Szép nagy szürke autóval hozták, vitték, és hát ez az élmény nyilvánvalóan, hogy egy életre meghatározta őt, és hát ezt írja meg aztán ugye a Lassú vírus című kötetében, meg hát ezt több írásában is visszaköszönöm.
Tulajdonképpen már jó bő másfél évtizedig él nagyon jelentős nyomás alatt, a 70-es években, illetve a 80-as évek első felében, amikor hát nem csak angol szakosként és műfordítóként és a nyugati világ felé szakmai okok miatt is nyitott meg, szellemi érdeklődés miatt is.
Már foglalkozik, ugye? Igen. És a Bretterkőhöz tartozik természetesen, hiszen az...
De hát ő benne volt az erdélyi magyar sajtó szívében, rádiónk, a Marosvásárhelyi Rádió belső munkatársa.
És hát később is történet, igen. Mert először ugye őt elhelyezik Csíkba.
Igen, ott tanított, és 78-tól a rádió munkatársa, és aztán ír a Korunkba, az Igazszóba, a Hétbe, és igen, sorolhatnánk a lapokat, és akkor jön ez a bizonyos letartóztatás a 80-as évek elején, 84-85-ben pedig páriaként, segédmunkásként él, és hát jön a tejkihordóként él. Azoknak, akik nem ismerik a korszakot, mondjuk el, hogy a tejhez jutás a 80-as években az egyik legnagyobb egzisztenciális kérdés volt, és több órás tejsorok alakultak ki hajnalonként az emberek, vagy akár éjszaka is már felsorakoztak egy-egy liter tejért. Ezt tűri és viszi 85-ig, és hát 86-ban, amikor megindul a nagy áttelepülési hullám, akkor ő is áttelepül Magyarországra, és azt gondolom, Erika, hogy túl azon, hogy a Vilkának volt egy nagyon-nagyon fontos ilyen kulturális közvetítői szerepe, és ez az ő hogy világpolgári szemlélete, irodalmi és filozófiai szempontból meghatározó. Szóval mindezeken túl az is nagyon fontos volt, hogy a magyarországi kultúra felé ő egy nagyon sajátos, nagyon érdekes erdélyi képet vitt magával. Volt néhány ilyen ember, nem sok, ő volt az egyik. És a ti munkátok is, de én úgy gondolom, hogy ekkor fonódhatott szorosan össze. És hatással lehetett a rendszerváltás mikéntjére is.
Hát ugye a mi együttműködésünk az, mint jeleztem, rögtön megindult, mert hiszen folyamatosan egy évben kétszer, ha sikerült Erdélybe menni, akkor vitte az ember azokat a könyveket, ami hát óriási kincsnek számított, és tulajdonképpen még egy másik remek munkája is volt Vilkának, a patkányírtás. Tulajdonképpen ugye ezek az évek azok, amikor Magyarországon és a magyarországi lakosság nagy többsége ezekről a világokról, ezekről a hétköznapokról, a diktatúra Ceausescu-i változatának a mindennapjairól, nem csak a hiánygazdaságról, hanem az embereknek a mérhetetlen kiszolgáltatottsága, börtönökbe hurcolása, ítélet nélkül való börtönbe tartása, ez nem volt ismert. És ugyanakkor azok, akik ilyen módon megismerkedtünk ezzel a történettel, természetesen próbáltuk itt Magyarországon is ezt valamilyen módon hát a nyilvánosság elé tárni, de arra ugye mód ezekben az években Magyarországon sem nyílt lehetőség, hogy nagy nyilvánosságot kapjanak. Tehát valóban, amikor ő megérkezik Magyarországra, megérkeznek, ez is egy érdekes történet volt, ugye hát akkor az az eljárás, hogy valaki áttelepüljön Romániából, rendkívül szabályos és borzasztó procedúra volt, és egy vagonnal lehetett úgymond az ingóságokat áthozni. És hát ide érkezett ez a bizonyos vagon a 11. kerületnek egy általunk sem ismert lágányára valahol a Dunaparton, és ezt ugye valamilyen módon korítják kellett rendezni. Azért fontos ez az egész történet, mert szeretném megjegyezni, hogy az akkori magyar ország és az akkori magyar lakosság nem ebben a rettenetes állapotban volt, ami ma jellemző. Tehát óriási volt a szolidaritás. Gyakorlatilag ugye Vilkáik hozzánk érkeztek, és a szomszédok, a sofőrök, akik segítettek behozni ezt a pár ingóságot, mindenki ingyen segített és készségesen. És Vilka akkor azt hitte, hogy egy olyan Magyarországra érkezik, ahol az élet majd egyenesbe jöhet. Tulajdonképpen az ő csalódása talán még nagyobb, mint nekünk, akik itt éltünk, aztán majd rá kellett jöjjünk a rendszerváltás után néhány évvel, hogy nem ilyen lovat akartunk. Hiszen ez az a tapasztalat, ami őt aztán tovább löki ebből a térségből is, és hát így kerül sor arra, hogy az utolsó másfél évtizedet ők San Antonióban, Texasban élik le. A lányuk, miután végzett itt az Orvostudományi Egyetemen Budapesten, került ki az Egyesült Államokba ilyen zöld kártyával, és amikor ott megszületnek a gyerekek, akkor Vilkáék éppen elérik itt a nyugdíjkorhatárt, és úgy döntenek, hogy akkor talán sokkal többet segítenek, és válnak hasznosabbá, hogyha oda mennek. És ilyen módon ennek a családnak nem csak úgy segítettek, hanem annak a két kis embernek teljes magyar kultúrát adtak át abban a közegben, ami hát már ugye tudjuk, ugyancsak nem olyan vidám. De a nagy munkásság a Vilkának az már tulajdonképpen otthonról indul, mert Erdélyből, mint említettem, Bretker és Köre, ugye, és ez nagyon meghatározó volt azért a forrás nemzedéke, a szövegek és körülmények, ahol ugye Molnár Gusztavval, Huszár Vilmossal, Szilágyi Sándor és Tamás Gáspár társaságában jelenik meg. Tehát rögtön ez egy olyan felítés, ami az erdélyi szellemi életet, sőt, hát ugye bizonyos értelemben a román szellemi életbe is betörnek, hiszen Donatos Gózájuk Bukarestben természetesen felfigyelnek ezekre a fiatalokra, írásokra, és hát aztán Szilágyi ott is dolgozik, ugye. És aztán sajnos ugye többen ugyancsak, mint Vilka, Magyarországra jönnek át az egyre hozzámosabb álló Csaușescu diktatúra világában.
Ez egy nagy törés az erdélyi magyar szellemi életben, és azt hiszem, hogy ezzel nem foglalkoztunk eleget, hogy itt a 70-es évek végén, 80-as évek elején megszületik egy önálló szellemi, hát hadd nem mondjam, hogy iskola lehetősége, ha bár Bretter iskoláról szoktunk beszélni, de mégiscsak egy olyasfajta közös gondolkodás, közös szellemi platform, ami egyszerre volt egy rendszerkritika, egyszerre volt mégis a rendszerváltás előkészítésének egy reménye, eszközöket adott ehhez.
Nyelv megteremtése, egy sajátos nyelvet alkalmaznak. Ez biztos, hogy egyfelől azt jelentette, hogy csak egy szűkebb értelmiségi réteghez jutottak el, de ezeknek a hulláma ugyanakkor az Kolozsvárot, Parciumban óriási hatású volt. Tulajdonképpen ugye a Bretter iskola tagjai nem voltak marxisták, szemben a budapesti Lukács iskolával és óvodával, és ilyen módon egy egész másfajta gondolkodást jelenítenek meg, egész másfajta rendszerkritikát jelenítenek meg írásaikban. Hát természetesen helyzetüknél fogva, nem véletlenül ugye az is az első kötetnek, amit még Bretter György szerkesztett, a címe Szövegek és körülmények.
Elvesztettünk itt a 70-es, 80-as években a transzilvanizmus, vagy az erdélyi gondolat szempontjából egy nagy esélyt. Történt egy nagy törés, és ha így visszanézek, akkor azt kell látnom, hogy a nagy eltávozók, ugye Tamás Gáspár Miklóst említette, de ott volt Bodor Pál a 80-as évek legelején, 80-as évek közepén Ágoston Vilmos már a 90-es forduló után ment el Balla Zsófia, de ugyanehhez a társasághoz tartozik. Tehát én azt gondolom, hogy akkor lefejeződött az erdélyi szellemi elit, azóta se pótoltuk be, nem, fej vissza nem nő. Tehát ezzel nekünk kell itt szembenézni. Mi történt Magyarországon? Mennyire tudott mondjuk Ágoston Vilmos... Hát nem, nagyon rossz szó az, hogy beilleszkedni. Hogy működött tovább? Azt láttuk, hogy Tamás Gáspár Miklós elkezdett politizálni, nagyon sok politikai fordulaton ment át, ehhez hozzátartozik az ő egyéni habitusa. Balla Zsófia elkezdett egy nagyon következetes, tudatos költői életmódot építeni, de ebben az ő személyes ereje volt benne. Ágoston Vilmos egyszerre volt egy nagyon következetes ember és egy nagyon kiszolgáltatott lélek, ha én jól értettem őt. Neki azért ilyen személyes tartalékai eszközei nem voltak. Mit tehetett ebben az időszakban, a 90-es években?
Amikor Vilkáék megérkeztek, a keleti pályaudvaron Körösi P. Jóskával fogadtuk, aki ugyancsak romániai menekültnek nevezhető, de ő partiumi, és az első időszakban természetesen a lapok fele tájékozódott, és hát Bodor Pál, na akkor, aki Diurnus néven egy nagyon befutott, jól ismert embernek számított, ott kapott a Vilka először egy félállást. És ugyanakkor tulajdonképpen én úgy érzékeltem, hogy hasonló nehézségekkel küzdött abban az értelemben, ahogy Tamás Gáspár Miklós sem fogadták be. Most ezért nagyon sokan meg fognak sértődni, de igazából a budapesti értelmiségnek az a része, amelyik különösebben nem járt Erdélyben, mert Heller Ágiék, hozzáteszem, még mielőtt ők elmentek Magyarországról, Bretterhez már jártak, és ilyen módon volt egy kapcsolat, de ugye ők elmentek Magyarországról.
Itt tegyük el hozzá, mert nem tudják sokan, hogy a tusnádi szabad egyetemeket, amiből aztán az lett, amit ma már ismerünk, ez a politikai koncert, azt is ez a kör kezdte, és olyan filozófusok, mint Bence György látogattak le Tusnádra. Ezt már nagyon kevesen tudják, de hogy valahonnan innen indul egy másfajta Erdély kapcsolat.
Igen, ez így van. Tehát ahogy említettem, a 70-es években már van Magyarországról egy kiáramlás, például hát az említett nagyon kedves barátunk Báskai Vera, ugye, és Táncos Gábor, akiknek a személye azért érdekes, mert többek között még amikor odahaza vannak, Vilkáék már egy egész éjszakán keresztül beszélik el Báskai Veráék a Snagovi történetüket, tekintettel arra, ugye, hogy 56 után őket Romániába, Snagovba internálja a korabeli hatalom. És hát ugye ott talál egymásra a két őrület, az 1956-os forradalom leverése utáni vezető személyiségek és a gyermekeik kerülnek ugye ebbe a helyzetbe, és akkor mondják el ezt a történetet. Én is tőlük hallom akkor ott először Ágoston Vilkáék lakásán, még Marosvásárhelyen. Tehát folyamatosan volt egy ilyen vékony kapcsolat rendszer, mint a ilyen föld alatti patakok, mondhatni, hogy föld alatti, tekintettel arra, hogy ugye akkor elég cifra dolog volt átjutni a román-magyar határon. Tehát itt ezek a szálak azért úgy, ha nagyon nem is duzzadtak ezek nagyon nagy hatalmas folyóvá, de mondom, ilyen rejtett patakokként, hajszálerekként működtek, és még egyszer mondom, hogy akkor összességében Magyarországon a légkör egészen úgy a 90-es első szabad választásokig végtelenül szolidáris volt. Az egy más kérdés, hogy Vilka a sajátos helyzete alkata miatt, ugye tulajdonképpen mondhatni, hogy az ellenzék ellenzékeként jelenik meg, hiszen nem tud kapcsolódni egyik irodalmi körhöz sem. Ő inkább tulajdonképpen ugye ehhez a világhoz keresi a kapcsolatot, de nagyon, nagyon nehéz ez a dolog, hiszen 90-ig, hiszen ez még az acéli kultúrpolitikának a világa, amikor ő megjön, de már akkor az acélnak a hatalma csúcsán van bőven, és egy ilyen rángatózás kezdődik, egy elbizonytalanodása, de bedurvulása is ugyanakkor a magyarországi hatalomnak. Tehát ugye ő természetesen az írószövetségbe is belép, és soha nem felejtem ezt a mondatát sem, amikor azt mondja, hogy hát alig, hogy beléptem ebbe az írószövetségbe, mindjárt fel is bomlik, mert akkor ott volt egy nagy balhé abban az évben, és tulajdonképpen akkor válik el. Akkor már nagyon-nagyon kezd eldurvulni azoknak a világa, akik egyfajta kiegyezést akarnak, megegyezést, vagy a végtelenségig kiszolgálni, elég szolgalelkűen a magyarkó kádári rezsimet, és akik már ezzel nem kívánnak semmilyen módon egyezkedni, Eszterházyék és a többi. Tehát Vilka lebeg ég és föld fölött itt Magyarországon is, megpróbáljuk aztán a Pécsi Egyetem, amikor egyetemé válik, Ormos Mária hirdetett állást, és mindenben nagyon jó lenne, hogyha ő oda mehetne. Ormos Máriának is teljesen megfelel, és egy ilyen baromi hülye magyarországi adminisztratív ok miatt nem tudott oda kerülni, tekintettel arra, hogy neki ugye magyar angol szakos diplomája volt, és nem történik diplomája, tehát nem tudott a történelmi tanszékbe kerülni. Tehát ezek olyan keserves élmények és keserűségek, amik hát nem tették a mindennapjait túl boldoggá. Próbáltakkor különböző kitörési pontokat, szerzett egy japán ösztöndíjat, fél évig volt Japánban. Nagyon érdekes tapasztalatokkal tért onnan is vissza, és utána tulajdonképpen volt egy úgynevezett európai összehasonlító kisebbségkutatások közalapítvány, ahol aztán azzal foglalkozhatott, ami igazán érdekelte. De az volt még a másik baj, ugye, hogy ez az időszak, amikor ő megjön, és aztán az úgynevezett rendszerváltás 1990-ben akkor Magyarországon elkezdődik ugye az addig stabil lapoknak is, és médiának a hercegutcája tulajdonképpen, tehát ezért több lapnál is dolgozik rövid ideig, amely lapok aztán megszűnnek, nem azért, mert ő oda kerül, hanem egyáltalán azért, mert már ott 90 és 94 között is tulajdonképpen a média ellen, a média szabadsága az sajátos módon romlik, ahhoz képest, amilyen volt 90 előtt úgy az utolsó 2-3 évben.
Ebből, amit te elmesélsz, nekem most egy epizód villan fel, ami valahogy bele is illik az Ágoston Vilmos pályaképébe, és nem is. Mert ő egy nagyon visszafogott ember volt, aki nem kerülte a kényes kérdéseket, de nem is kereste a konfrontációt. Szerette pontosan halkan és a háttérből, de bátran elmondani a magáét. Aztán volt egy olyan kutatása és megszólalása, ami engem nagyon meglepett, ez a Vas-Albert viták kellős közepén. Hogy mi vitte erre őt rá, tudva, hogy beleállni egy Vas-Albert vitába, hát az a teljes kitettséget és kiszolgáltatottságot jelenti.
Hát mert nem tehette meg, más nem tehetett, ugye, mint hogy amit ő erről a történetről gondolt, tudott, tapasztalata volt, ezt neki meg kellett írnia. És tekintettel arra, hogy ő ugye tökéletesen tudott románul, és jól ismerte a román irodalmat is, ezt a megoldást választotta, hogy nem csak a magyar nacionalizmust és a magyar kirekesztő meglehetősen szupremácia tudattal megvert lényünket, vagy minőségünket mutatja be, ugye a Vasalbert munkásságán keresztül és hatáson keresztül, hanem ugye egy román írónak a munkásságát is bemutatja, összehasonlítván, hogy ezekben a térségekben, itt Kelet-Európában ezek a torzulások, ezek nem csak a magyarokat jellemzik. És ezek a furcsaságok, amik aztán mára ugye virágzanak, virágba borultak, hogy egyszerre vagy magyar nacionalista és szuverenista és a nemzetállamnak a híve. Tehát ennek a Vilkának óriási érzéke volt az abszurdban. Tulajdonképpen ennek a helyzetnek az abszurditását mutatja be ugye, ebben a könyvében, amit az Eukiknél a kutatásai alapján írt meg.
Ennek az a címe, igen, az a címe, hogy a kisajátított tér nemzeti képzelet Dorum Muntianu és Vas Albert műveiben.
Így van.
Ha valaki fel akarja idézni az ő munkásságát, akkor ez egy fontos mű, amihez érdemes hozzányúlni. Erika, fogy az időnk, bízzunk abban, hogy hallgatóink megértik, hogy rádiónk volt munkatársa, az erdélyi magyar sajtó kiemelkedő alakja. Miért fontos, hogy milyen világpolgárt és milyen erdélyi polgárt vesztettünk Ágoston Vilmossal? Arra kérlek, hogy így a visszaemlékezésed végén beszélj egy kicsit a ti közös munkátokról, arról, ami a legkedvesebb vagy a legfontosabb számodra a Vilkával való együttműködésből. Nem tudom, hogy elszabad-e árulnom, hogy szólított téged levelében, utolsó levelében is.
Hát igen, ez rögtön az első alkalommal alakult ki, mert ugye annyira nem tudtunk románul, rosszul ejtettünk szavakat, és akkor így alakult ki ez a trikolás. Igen. Igen, hát ebben a levelében is, amiből a beszélgetésünk elején idéztem. Hát ezt idézi fel, és így búcsúzik tőlem.
És hát a magyar-magyar acsarkodások korában úgy szólít, hogy tesó.
Hát mi bizonyos fokig ugye felfedeztük, hogy majdnem egy napon születtünk, persze egy nap különbséggel, de néhány év különbséggel is, és tulajdonképpen igen megtekintettük egymást, vagy magunkat, így, hogy mi aztán, amikor már ez a rettenetes távolság itt másfél évtizede ismét itt volt közöttünk, én már áthághatatlanul. Tulajdonképpen ezen gondolkozom, hogy ennek az egésznek a levelezése valamilyen módon megérdemelné, hogy ennek a leglényegesebb vonulatát majd megismertessem, hiszen oly jellemző rá, ahogy a immár Trumpi Amerika szélsőséges jelenségeiről számol be. Ilyen módon önök egy nem csak az európai összehasonlító kisebbségkutatásra nyílik módja, hanem tulajdonképpen egy hatalmas ív ez. Ugye Egyesült Államoktól kezdve Kínáig, Japánig, Közép-Európáig szólnak ezek az elemzések a levelekben, és hát ami nagyon fájdalmas, hogy ő ott elkezdett egy nagy munkát, amit már attól tartok, nem tudott befejezni, végig biztattuk, hogy ne foglalkozzon már semmivel, ne vigye el a bőröndbe magával, őszintén szóval már az utolsó napok levélváltásaiban nem került erről szó, de gondolom és reménykedem, hogy a család ezt nem csak hogy megőrzi, hanem lehetőség lesz arra, hogy megismerjük életének ezt az utolsó nagy munkáját.
El tudod miről mondani néhány szóban, hogy miről, mivel foglalkozott?
Kultúrák különbözőségéről szóltak ezek a elemzések, és igazából ő belement annak az amerikai világnak a elemzésébe, megismerésébe, amit mi európaiak ugye elég egyoldalúan ismertünk meg, a fehér ember hódítása előtti társadalmak miben létéről és ezeknek az átalakulásáról, és a 21. századi létbe való áttűnéséről, ha jól értettem. Én ebből semmit nem olvastam, csak tekintettel arra, hogy azért ők igyekeztek minden évben a pandémia előtt hazajönni, akkor nagyon sokat kezdett erről beszélni, nagyon érdekelte, hiszen mindig érdekelte a különböző kultúrák miben léte, és egymásra hatása, hiszen ebben élt.
Bízunk benne, hogy előkerülnek még fontos Ágoston Vilmos kéziratok, és bízunk legfőképpen abban, hogy ez a tömör, de nagyon fontos életmű most nagyon sokak érdeklődését keltette fel, hiszen az oly sokszor lefejezett erdélyi magyar kultúra egyik kiváló gondolkodója volt, és eszélyi, kritikái élni fognak, és itt maradnak velünk, hát ha sarjad ebből újabb és újabb remény. Ezt már csak így szoktuk meg itt Erdélyben. 75 éves korában eltámozott Ágoston Vilmos kollégájával, munkatársával, harcostársával, Törzsök Erikával emlékeztünk rá. Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a nehéz feladatot, Erika.
Köszönöm én is, hogy beszélhettem róla. Látásmódját őrizzétek, őrizzük meg.
Ezen leszünk a Marosvásárhelyi Rádió volt munkatársáról szóló megemlékezésünk visszahallgatható archívumunkban. Várjuk emlékeiket, hozzászólásaikat a rádió honlapjára. Törzsök Erikával Parászka Boróka, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője búcsúzik. Viszont hallásra!